Akkor kezdjük egy imádsággal, jó? Köszönjük, mennyei apukánk, atyánk, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük, hogy szüntelen a te létedben élhetünk, és nem kell, hogy semmi elválaszol minket, és nem tud semmi elválasztani minket a te szeretetettől, a te jelenlétettől. Köszönjük, atyánk, hogy te tanítasz minket a te szellemed által, kijelentesz nekünk dolgokat. Köszönjük, hogy átmosod a mi gondolkodásunkat, a mi értelmünket. Urunk, csak az a megvallásunk ma este, hogy nagy szükségünk van rád, nagy szükségünk van a te igédre, a te igazságodra, mert enélkül annyira elveszettek vagyunk, annyi hazugsággal és hazug érzéssel vagy gondolattal lehet tele a mi szívünk. És Urunk, csak köszönjük azt, hogy te a kegyelmedet szolgálod felénk, és köszönjük azt, hogy te itt vagy most a szellemed által, hogy szólj hozzánk mindannyiunkhoz személyesen, és hogy tényleg mi itt vagyunk, mint tanítványok, akik ülünk a padba és hallgatunk téged, és csak szükségünk van a te friss kijelentésedre a szellemed által. És csak azért imádkozok, atyám, hogy kent fel ezeket a szavakat, kent fel ezt az időt, Uram, amíg itt vagyunk, kent fel a szíveinket, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit mára készítettél nekünk, és köszönjük előre ezeket az áldásokat. És atyám, csak imádkozok hitért mindannyiunknak a szívébe, mert azt mondja az ige, hogy a zsidóknak is hirdetett a hallott ige a pusztában, hogy van egy ígéretföldje, ahova be lehet menni, amit te nekik adsz, és mégsem párosították hittel ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot. Úgyhogy Uram, csak amiket hallunk, mindannyian szeretnénk hittel párosítani, és megragadni azokat az igazságokat, amiket közölsz felénk. Úgyhogy imádkozok azért, atyám, hogy csak adj mindenkinek fókuszáló képességet, adj figyelmet mindenkinek, és csak te segíts megragadni mindazt, amit ma meg fogunk nézni a te igédből. Köszönjük, Urunk, neked mindezt a Jézus nevében. Amen. Amen. Na hát, így az elején arra gondoltam, hogy kicsit így megalapozhatnánk a kegyelemnek a témakörét, csak azért, mert ahogy így gondolkodtam, hogy mikről volt szó eddig, csak így erre gondoltam, hogy milyen jó volna beszélni arról, hogy miről is beszélünk igazából, mi a úgymond a tani háttere ennek, és aztán bele fogunk menni kicsit jobban a gyakorlati részében ennek a témának, jó? Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire tiszta nektek ez, mennyire gondolkodtok így, mennyire látjátok ezt, hogy most, 2000 éve, Jézus óta a kegyelemnek a korszaka van, kegyelemnek az időszaka van, és ez Jézus Krisztussal jött el. És nagyon fontos megérteni ezt a korszakot, ahhoz, hogy Istenhez helyesen tudjunk kapcsolódni. Jó, mert hogyha nem értjük azt, hogy mit jelent a kegyelem korszaka alatt élni, a kegyelem időszaka alatt élni, akkor lehet, hogy nem lesz egy tiszta képünk, és nem lesz egy helyes közeledésünk Isten felé, és nem fogjuk tudni kihasználni mindazt az áldást, amit Isten tartogat ma a hívő számára. Jó, mert ez nem volt 2500 éve, ez nem volt 3000 éve, ez nem volt 4000 éve, 6000 éve, ez igazából most 2000 éve van minden hívő számára, és igazából, hadd mondjam azt csak így, egy kis szubjektív gondolattal ezt, hogy igazából a 2000 éve a világtörténelem alatt nagyon kevés hívő volt, aki igazából megértette a kegyelemnek a korszakát. Ezt úgy értem, hogy rengeteg vallásosság volt az évszázadok alatt, a középkorban, aztán az újkorban. Luthernak adott Isten egy nagy ébredést, egy nagy megvilágosodást a kegyelemmel kapcsolatban, de aztán ahogy a vallásosság így szépen beszőtte magát a keresztény körökbe, nagyon kevesen értették meg a kegyelemnek a lényegét. És nekem az a meggyőződés, hogy rengetegen lecsúsztak azokról az áldásokról, amik a hívőnek van ebben az életben, ebben az időszakban, most Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása után, és most egészen addig, ameddig az elragadtatás tart. Szóval ez most számunkra van, ez nekünk van. Jó, és ez fontos megérteni ahhoz, hogy legyen egy helyes hozzáállásunk Istenhez, és megértsük ennek a korszaknak az áldásait. Jó, mert adj hálát annak, hogy te nem a törvény alatt vagy, ez egy óriási áldás, mi ezt sokszor föl se tudjuk fogni, hogy mit jelent ez, hogy nem a törvény alatt vagyunk, Istentől nem kell félnünk, nem a teljesítményünk alapján értékel minket Isten, nem a teljesítményünk alapján áld meg Isten minket, hanem igazából Istennek minden jósága, jó indulata, kegyelme, szeretete, gondoskodása az életünkön lehet. Igazából meg vagyunk áldva ezekkel, de majd beszélni fogunk arról, hogy hogyan tud ez megnyilvánulni, hogyan tudod aktiválni ezeket, hogyan tudod igénybe venni ezeket az áldásokat. Oké? Mert meg vagy áldva szellemileg, ezt mondja az ige. Szellemileg minden áldás a tied, de ahhoz, hogy ezeket aktiváld, ahhoz, hogy ezek működjenek az életedben, ahhoz ad az ige instrukciót, és majd fogunk erről beszélni, hogy hogyan tudjuk Isten áldásait élvezni. Nem csak, hogy szellemileg meg vagyunk áldva, és mint pozicionálisan áldottak vagyunk, hanem hogyan tudjuk ezt élvezni itt ebbe az életbe, hogyan tudjuk birtokba venni ezeket. Jó, úgyhogy fogunk erről beszélni, de most először fontos megértenünk azt, hogy most jelenleg a kegyelemnek az időszaka van, és csak szeretnék mutatni nektek erre egy pár verset, és mondani fogok több verset, és ezeket fölírhatjátok, és érdemes ezen elmélkedni, bátorítalak titeket, hogy nézzétek meg, akár most is, ahogy olvassuk, de hogyha legalább egyszer tudsz még vele foglalkozni a jövő héten, vagy a következő napokban, én garantálom neked, hogy nagy mértékben meg fog állni téged. Ezek fontos igazságok, szóval a János 1.17 az egyik ilyen igevers, ami elég kulcsfontosságú ebben a témában. Azt mondja, hogy mert Mózes által jött a törvény, és Jézus Krisztus által a kegyelem. Oké, de ezt, ha valaki kikereste, akkor felolvashatja, mert ezt csak fejben mondtam. János 1.17. Fanni, felolvasod?
A törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által.
Igen, kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött. Úgyhogy ez arról beszél, hogy Jézus előtt volt egy másik rendszer, egy teljesen más szövetség, egy másfajta hozzáállása Istennek az emberhez, és az embernek Istenhez. Oké? Tehát más, abszolút más idő volt, más törvények voltak, más rendelkezési időszak volt. Ez a törvénynek a korszaka volt. De azt mondja teljesen világosan ebben a részben az ige, hogy Jézus Krisztus által eljött egy teljesen új rendszer, egy teljesen új korszak, teljesen új áldásokkal, teljesen új kapcsolódással Istenhez. Ez Jézus Krisztus által jött el, ő hozta el. És a Lukács 4-ben, hogyha elolvasod, a Jézus, amikor elkezdi a szolgálatát, úgy kezdi, hogy bemegy a zsinagógába, és felolvassa Ézsaiásnak a tekercséből az, hogy azért az Úrnak a lelke van én rajtam, és felkelt engem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és jó, nem tudom, most csak mondtam, ezt meg tudod nézni Lukács 4.18-tól 22-ig, aki felolvasta ezt, és ott a végén ennek a felsorolásnak, hogy Jézus mire lett elhívva, hogy szabadulást kérdessen, hogy gyógyulást, hogy örömhírt mondjon, és a végén azt mondja, hogy és hirdessem az Úr jó indulatának, vagy kedves esztendejét. Jó, tehát az Úr kedves esztendejét jött el hirdetni Jézus, és nem olvasta fel a mondat második felét, mert az, hogy a bosszúállásának napját, mert az nem akkor teljesedett be. Az a 7 év nyomorúság alatt fog beteljesedni, és az nem vonatkozik most ránk, nem vonatkozik erre az időszakra, hanem Jézus most szintisztán az Istennek a kedves esztendejét hirdette az akkoriaknak, és hirdeti nekünk. Jó, hogy most az Úrnak a kedves esztendeje van, a kedves, vagy igazából mondhatnánk úgy, hogy Isten kegyelmének az időszaka. Hogy ez van, ez jött el Jézus Krisztussal. És aztán egy másik igerész, ami egész konkrétan beszél erről az időszakról, az a 2 Korintus 6.2, ahol azt mondja Pál apostol, 2 Korintus 6:2, hogy mert ő mondja, és ez egy idézete Zsoltárból, mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. És azt mondja, íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Jó, tehát Pál is világossá teszi számunkra, hogy most van a kegyelemnek az ideje, amit Jézus elkezdett hirdetni, aztán elkezdték az apostolok hirdetni, ahogy látjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy meg tudod nézni, járj utána, amikor Pál apostol hirdette az igét, akkor ő Isten kedves esztendeit hirdette, a kegyelemnek az evangéliumát hirdette, nem a törvény hirdette, nem az, hogy hogyan tudsz megfelelni Istennek, hanem az Isten kegyelmének evangéliumát hirdette, mert a kegyelemnek az időszaka jött el, és ezt kellett megtudni a pogányoknak, és ezt kellett megtudni igazából a zsidóknak is, úgyhogy ez volt Jézus szolgálata, és ez volt az apostolok szolgálata, hogy kihirdessék ennek az új korszaknak a kezdetét. És most mi ebben a korszakban vagyunk, és nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy most Isten abszolút, radikálisan, 100%-osan, nem 99, hanem 100%-osan kegyelemmel és szeretettel van minden ember felé. Oké, és ez azért lehetséges, mert Isten már korábban minden haragját kiöntötte Jézus Krisztusra jogosan. Oké, tehát Isten egy szent Isten, nem tud elmenni a bűn mellett, nem is megy el a bűn mellett, hanem ő kitöltötte abszolút mértékben, megelégítő módon az ő haragját Jézus Krisztuson, hogy te és én ma Isten jó indulatának és kedvezésének a bőségében éljünk, és bőségesen el tudjon árasztani minket Istennek a jó indulata és az ő gondoskodása, az ő kegyelme, és hogy ne a bűneink szerint bánjon velünk Isten, hanem Jézusnak az áldozata szerint bánjon velünk Isten. Oké, úgyhogy Isten, és ez fontos, hogy megértsd, és fontos, hogy semmilyen más, egy nagyon pici hazugságot csengedj be az elmédbe, hogy 99% kegyelem, és 1%-ban haragszik Isten, vagy 1%-ban a törvényt kéri, hanem 100%-osan Isten jó indulattal van minden ember felé. És egyetlen egy bűn van, amit Isten ma nem tud tolerálni, és ezt igazából a János evangéliumában, amikor ígéri Jézus a pártfogót, akkor mondja, hogy el fog jönni a vigasztaló, és azt hiszem ez János 16-ban van, de majd keres ki. Azt mondja, eljön ő, és bizonyságot tesz, vagy leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És a bűnnél pedig azt mondja, hogy az a bűn, hogy nem hisznek én bennem. Szóval igazából az egyetlen bűn ma, ami miatt Isten nem tudja ráárasztani az ő szeretetét, jó indulatát és kegyelmét az emberekre, az, hogy az emberek nem hisznek Jézus Krisztusban. Mert a hit által tudunk megigazulni, de igazából minden bűn ki lett fizetve a hitetleneknek is, meg a hívőknek is. És ez szintén fontos megérteni, mert vannak olyan teológusok, vannak olyan egyházak, akik azt mondják, hogy csak a hívőknek a bűnei lettek kifizetve a kereszten, de ez nem így van. 1 János 2:2-ben azt mondja, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világnak a bűnéért. Jó, tehát az egész világ bűnéért Jézus meghalt, fizetett érte, és ha valaki nem élvezi Istennek a jóságát, jó indulatát, ez csupán azért van, mert elutasította Jézus Krisztusnak az áldozatát, amin keresztül be tud lépni az Istennek a szeretetébe, ahol ő a kegyelemnek a helyén lenne. Értjük ezt? De Isten nem haragszik ma az emberre. Ezért mondja 2 Korintus 5-ben, 21-es vers, hogy Isten nekünk adta a békéltetésnek a szolgálatát, a békesség evangéliumát. Jó, tehát nem a törvénykezésnek az evangéliumot hirdetjük, nem az Isten haragjának az evangéliumát, hanem a békéltetés evangéliumát, mert Isten ma nem haragszik az emberre. Isten haragja Jézus Krisztuson volt 2000 éve. Jó, úgyhogy ezért fontos ez, hogy most nem a törvény alatt vagyunk. Mózes által jött a törvény, de Jézus által bejött a kegyelem, és most a kegyelemnek az időszakában élünk. Isten teljes jó indulata, szeretete és kegyelme van minden ember felé, és ő nem haragszik. Nem haragszik ránk. És egy másik fontos igevers, a zsidók 10:16-18-ig, ez beszél erről a szövetségről, amit Isten kötött az emberrel. És azt mondja, zsidók 10:16-18, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok múltán, így szól az Úr. Törvényemet a szívükbe adom, és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Oké, tehát azt mondja ez a rész nagyon tisztán, nagyon világosan, hogy Isten nem emlékezik a te bűneidről. Ő nem e szerint gondol rád, nem e szerint számít téged, nem e szerint viszonyul hozzád. Azt mondja, hogy nem emlékezem meg az ő gonoszságaikról és bűneikről. Isten most abszolút szeretettel van feléd. Ha elkövetsz bármilyen bűnt, a bűnöd elkövetések közben, és Istennek a teljes jó indulata van feléd. Úgyhogy ez miatt nem kell, hogy vádoljon téged a lelkiismereted, ez miatt nem kell, hogy kárhoztatás alatt éljél, mert ebben a szövetségben Isten nem emlékezik meg a te bűneidről. Volt egy korszak, ahol Isten megemlékezett a bűnökről, ezért voltak komoly szankciók a törvény időszaka alatt. Ha valaki bűnt követett el, ott Isten komolyan szankcionálta azokat a bűnöket, komoly büntetés volt utána. Oké, de most ebben a korszakban, amiben mi élünk, Isten nem gondol a te bűneidre, nem az szerint gondol rád, ő eltörölte a te bűneidet 2000 éve Jézus Krisztussal együtt a kereszten. És azt mondja, hogy ahol bűnbocsánat van, hogy nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Ez mire utal? Arra, hogy Isten 2000 éve letudta a bűnkérdést. Neki nem kell több bűnért való áldozat, neki nem kell az, hogy te ostorozd magadat, neki nem kell az, hogy te bánsd magadat, te kárhoztasd magadat. Isten számára a bűn az abszolút mértékben le lett tudva, és nem kérdés számára. Ő most egyetlen egy dolgot szeretne veled, megáldani téged. Egyetlen egy dolgot szeretne rád árasztani az ő szeretetét. Egyetlen egy dolgot szeretne veled, az, hogy élvezd az ő gondoskodását, élvezd azt, hogy ő tanít téged, vezet téged, megáld téged, bölcsességet ad neked, és nem a bűneid alapján viszonyul hozzád. Oké, ez egy nagyon fontos igazság. És van egy nagyon jó igevers, az Ézsaiás 54-ben van, 9-es vers, ahol azt mondja, hogy úgy teszek, mint Noé napjaiban, amikor megígértem, hogy többé nem pusztítom el özönvízzel a földet, és ott azt mondja Isten, hogy megígérem, hogy többé nem haragszok rád. Oké, és nem dorgállak meg téged. És ez a megdorgás, ez nem a fenyítése utal, az, hogy Isten kijavít néha minket, hanem arra utal, hogy nem fog kárhoztatni minket a bűneinkért. Nem fog haragudni ránk többet a bűneink miatt. Oké, tehát ahogy emlékszünk a sztorira? Tehát Noénál a föld teljes volt gonoszsággal, és Isten megharagudott az emberre. És igazából megbánt, hogy embert teremtett, azt mondja az ige. És ezért ő kitöltötte az ő haragját, és elárasztotta a földet esővel, és ezért mindenki meghalt, kivéve Noé és a családja. De azt mondta utána, ígéretet tett, és ezt mai napig tartja Isten az ő ígéretét, hogy nem árasztja el többet özönvízzel a földet, és ugyanígy ígéretet tett, miután egyébként az Ézsaiás 54, az 53 után jön, és az 53-ban Jézusnak a messiási proféciája van, hogy ő lesz a helyettes áldozat a mi bűneinkért. És mivel Jézus lesz a helyettes áldozat, mivel ő fog szenvedni a mi bűneinkért, mivel ő fog kifizetni mindent helyettünk, ezért Ézsaiás 54-ben, 9-es vers, Isten azt mondja, hogy többé nem fogok haragudni rád, nem foglak megdorgálni, nem foglak károsztatni téged a bűneid miatt, mert nekem bőségesen elégséges lesz az én fiamnak az áldozata. És igazából, ezt csak zárójelben mondom, Ez megint csak nagyon fontos, hogy megértsük a kegyelem bőségét, hogy Jézus Krisztusnak a fizetsége a kereszten messze túláradó volt, mint amennyi volt a tartozás. Értjük ezt? Szóval képzeld el úgy, hogy az egész föld, a valaha élt emberek összes bűne, mondjuk, hogyha egy számösszegben akarjuk meghatározni, mondjuk 1000 forint volt. Oké? És Jézus Krisztusnak a fizetsége az körülbelül 10 milliárd dollár. Oké? Tehát vagy forint, mindegy, hogy milyen szám nembe. Szóval az a lényeg, hogy Jézus messze túlfizette az adósságot. Ő nem pont annyit fizetett, amennyit kellett volna az emberek bűneiért, hanem ő messze túláradó módon megelégítette az atyának az igazságosságát. És Istennek a haragja bőségesen, úgymond meg lett elégítve, amikor Jézus megbüntette helyettünk. És ő semmilyen módon nem fog rád haragudni többet. Mert figyelj, ez fontos, hogy megértsd, ha Isten ma haragudna rád a bűnöd miatt, akkor Isten semmibe venni az ő fiának az áldozatát. és igazából a saját fiát sértené meg, hogyha ma rád haragudna, hogy Isten nem haragszik rád, és semmilyen módon nem vonja meg az ő áldásait tőled az miatt, hogy elbuktál. Isten számára bűn, az nem kérdés többé. És van egy hihetetlen jó történet, ami az Ószövetségben van elrejtve, de azt gondolom, hogy ennél jobban nem példázza egyik történet se a kegyelemnek a lényegét, és ez 2 Sámuel 9-ben van. Ez arról szól, és ha otthon megnézed, az szerintem mindenképpen nagy áldás lesz, hogy az egész történetet elolvasd. 2 Sámuel 9 arról szól, hogy Dávid már a trónon van, oké, tehát Saul elbukott, az ő fiával együtt Jonatánnal meghalt, és Dávid került a trónra, és Dávidnak volt egy szövetsége Jonatánnal. Jonatán azt mondta neki, hogy ha majd uralomra kerülsz, ha majd a királyi trónra kerülsz, akkor emlékezzél meg az én családomról is, és legyél hozzájuk kegyelmes. És Dávid megígérte Jonatánnak, hogy jó indulatú lesz, és kegyelmes lesz az ő családjával. Úgyhogy Dávid már a trónon van, és egyszer, amikor éppen ott van a palotában, megkérdezi, nem tudom, az egyik ilyen titkárától, hogy maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki felé irgalmasságot cselekedhetnék. És az irgalmasság szó, ez a hesed a görögben. És igazából ez a hesed, ez jelent kegyelmet, ez jelent jó indulatot, szeretetet. Igazából egy olyan szeretet, ami nem megérdemelt, igazából a kegyelem. Kegyelmet és irgalmasságot cselekedjek valakivel Jonatán házából. És mondta az ő titkár, azt hiszem, hogy van egy Cibá nevű szolga, aki maradt Jonatán házában, és akkor magához hívatta ezt a Cibá nevű szolgát, Dávid. És megkérdezte Cibát, Dávid, hogy maradt-e valaki Jonatán házából. És akkor azt mondta, hogy maradt egy fia, Mefibósetnek hívják, és aztán Dávid mondta, hogy hívassák ide Mefibósetet, és a Mefibóset félt, mert ebben az időszakban az volt a szokás, hogyha valaki királyi uralomra került, akkor az előtte lévő dinasztiából mindenkit kiirtott, és megölt, hogy nehogy valaki föllázadjon, vagy követelje a trónt. Úgyhogy félt Mefibóset, mert azt gondolta, hogy amikor Dávid megkeresi őt majd, akkor meg fogja ölni. Mert igazából nem tudom, hogy jogosan-e, de ez volt a szokás, szóval neki meg kellett volna halnia. Úgyhogy ment a követ Mefibósethez, Mefibóset meg remegve és félve oda ment Dávid elé, és Dávid pedig mondta neki, hogy ne félj Mefibóset, mert irgalmasságot cselekszek veled Jonatán a te apád miatt, mert szövetséget kötöttünk. És aztán Mefibóset pedig le volt döbbenve, el volt hűlve, hogy velem, amikor én olyan vagyok, mint egy döglött kutya, ezt mondta magáról, hogy én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. És Dávid pedig mondta a Cibának, hogy és megígérte neki, hogy Saulnak minden birtokát oda fogja adni neki. És igazából minden vagyonát. És mondta Cibának, hogy te műveld ezeket a földeket, és gondoskodj arról, hogy be legyen takarítva. Szóval még csak nem is neki kellett, hanem a Cibá az művelte a földeket, és övé volt a vagyon. És azt mondta Mefibósetnek, Dávid, hogy minden nap az én asztalomnál fog szétkezni, és ott lesz a király palotában. És ez egy nagyon jó kép arra, hogy Isten miért kegyelmes hozzánk, és miért jó indulatú felénk. Oké, mert Dávid, figyeltek, ez fontos, le is írhatjátok, Dávid Istennek a képe. Szóval Dávid abszolút Istennek a szívét leplezi le ebben a történetben, és igazából ő egy olyan ember volt, aki ismerte Isten szívét, és ezért mondja az ige az Új Szövetségben, hogy Dávid Isten szíve szerint való férfi volt. Oké, és Jonatán az pedig Jézust jelképezi. És Jézus meghalt, de oké, és Jonatán és Dávidnak volt egy szövetsége. És Mefibóset nem azért lett így megáldva, nem azért lett a királyi palotába helyezve, és a király asztalához helyezve, mert ő bármit jól tett volna, vagy bármilyen módon megérdemelte volna, hanem ezt az ő apja miatt, Jonatán miatt tette vele Dávid. Szóval te Jézus miatt vagy Istentől szeretve, Jézus miatt vagy most kegyelemben, hogy Isten gondoskodása és áldása árad a te életedre. Ez nem miattad van, hanem Istennek van egy szövetsége Jézus Krisztussal. Az Atya Istennek van egy szövetsége Jézus Krisztussal. És igazából ezt mondhatnánk úgy is, hogy az Atya kötött egy szövetséget az ő fiával, és ez azért fontos, mert te ebben nem vagy ebbe a képletbe. Szóval az Atya Isten Jézussal kötött egy szövetséget, és pont ez miatt nem is rajtad múlik az egész. Pont ez miatt te nem tudod elveszteni az üdvösségedet, ez miatt nem tudsz kiesni a kegyelemből, ez miatt nem tud semmi elválasztani téged az Istennek a szeretetétől, mert az Atya Isten az ő fiával kötött szövetséget, hogy bárki, aki hisz ő benne, annak örök élete van. Szóval igazából, ha valaki hisz ma, ahogy hallja az evangéliumot, annak Isten, úgymond csúnyán szóva, kötelessége üdvösséget adni, és úgymond joga van ennek az embernek, Istennek minden áldását és gondoskodását élvezni Jézus miatt. Mert Jézusnak van egy szövetsége az Atyával. Oké, és ez azért fontos, mert ebben megértjük azt, hogy mi itt a haszonélvezők vagyunk. És igazából a felelősség nem rajtunk van. Pont ezért nem tudjuk elrontani. Pont ezért nem tudunk kiesni ebből. Mert Isten Jézus miatt gyakorol felénk heszedet, jóindulatot, kegyelmet. Oké, ez a kegyelemnek a szövetsége. Úgyhogy igazából nekünk most az a valóság az életünknek, és az a mi pozíciónk, hogy szüntelenül a király asztalánál vagyunk, szüntelenül Isten folyamatos jó indulatát élvezzük Jézus Krisztus miatt, az miatt, amit ő tett, mert ő fizetett ezért, hogy mi most Istennek a kedvezése alatt éljünk, Istennek a jó indulata alatt éljünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyre inkább ebben kell megalapozódnunk, azt gondolom, hogy egyre inkább ezt kell látnunk a mi szemeink előtt, hogy most Jézus miatt Isten kedvezésében élhetünk, és a kegyelemnek minden forrása elérhető számunkra, azért, mert Jézus fizetett minden áldásért a te életedbe. Jézus bűnné vált értünk, jó, ez egy fontos igevers a 2 Korintus 5-ben, azt hiszem az is valahol a 20-as vers körül, de keressétek majd meg, hogy ő bűnt nem ismert, de Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Szóval Jézus Krisztus bűnné vált a kereszten, aztán a Galata 3-ban azt mondja, hogy ő átokká vált értünk, ő átkozott lett helyettünk és értünk, hogy mi most áldottak lehessünk. Jó, tehát Jézus mindent elhordozott, mindent elszenvedett helyettünk, hogy most Istennek a teljes gondoskodása, jóindulata és áldása árasszál az életünket. És ezt kell látnunk, hogy mi most nem azért ülünk a királyi asztal, hanem bármit jól tettünk, azért, mert ügyesek vagyunk, azért, mert kiérdemeltük volna, hanem azért, mert valaki helyettünk már ezért fizetett, és Jézusnak van egy szövetség az Atya Istennel. És most ez az időszak van, amikor az ember jöhet Istenhez. Így fejeződik be a Biblia jelenések 22-ben. Hogy a szellem és a mennyasszony együtt mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön és vegye az életvizét ingyen. Jó, hogy most ingyen van az életvize, és Isten vár minden embert, és ő szeretne elárasztani minden embert az ő áldásával, és az ő gazdagságával. Na, megvan ez így, ez az első része? Jó, úgyhogy ezért vagyunk most a kegyelemnek az időszakában, ezért lehetséges az, hogy nem kell a bűneink miatt aggódnunk, nem kell, hogy károsztatás alatt legyünk, hanem most élvezhetjük Isten jóságát Jézus miatt, az miatt, amit ő tett. Úgyhogy igazából ezt akartam így elmondani az elején, hogy megalapozzuk így a kegyelemnek az időszakát, a kegyelem valóságát, hogy miért vagyunk most kegyelem alatt. És igazából ezután szeretnék így belemenni a kegyelem alkalmazásába, a kegyelem elfogadásába, a kegyelemnek a működésébe, de nem tudom, lehet, hogy tartatunk előtte egy szünetet, nem? Tartsunk egy szünetet, és akkor utána belemegyünk a gyakorlati részébe. Na hát köszönjük, Urunk, hogy te itt vagy, hogy szolgálj felénk, hogy bátoríts minket. Köszönjük a te kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy a kegyelemnek az időszakában élhetünk. Csak szeretnénk, Urunk, megérteni egyre jobban a te szívedet. Szeretnénk megérteni a te gondoskodásodat, a te ígéreteidet. Szeretnénk, Urunk, járni mindabban az áldásban, amit te rendeltél számunkra. Úgyhogy imádkozok azért, Atyám, hogy adj világosságot nekünk, add, hogy megnyíljanak a szemeink a te ígéreteidre, az igazságokra, és imádkozok azért, hogy továbbra is csak így szolgálj felénk, és add a Szent Szellemednek a kenetét, de közénk a te jelenlétedet, és csak szolgálj mindenki felé, Uram, bőségesen, a te fiad nevében, Jézus nevében, amen. Amen. Úgyhogy a kegyelemről szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt elfogadni, hogyan tudjuk élvezni, hogyan tudjuk alkalmazni mindazokat a dolgokat, amiket Isten adott nekünk Jézus miatt, hogy a kegyelem az hatékony legyen az életünkben. Jó? Ez nagyon fontos, mert a kegyelem lehet hatástalan egy ember életében. Oké, és ez fontos egy kicsit beszélnünk arról, hogy az elején definiálni azt, hogy mit jelent a kegyelem. Mert sokszor a hívők összetévesztik. Jó, mert a kegyelem ugye az a definíciója, hogy Istennek a meg nem érdemelt jó indulata az ember felé. És igazából én ezt néha így kiszoktam egészíteni, vagy hozzászoktam azt tenni, hogy Istennek a feltétel nélküli, túláradó és bőséges kedvezése és jó indulata az ember felé. Jó, amit nem érdemlünk meg, de ez túláradó, ez bőséges, és ez feltétel nélküli. Úgy értem, nem függ a te teljesítményeden, a te cselekedeteiden. Úgyhogy ez a kegyelem. Az irgalom az, hogy nem kapod meg azt, amit megérdemelné. És ha hozzuk az előző példát, amit mondtam, a Mefibósetes példát, akkor igazából az irgalom az volt Dávid részéről, hogy nem ölte meg Mefibósetet, mert megölhette volna, és igazából rendben lett volna mindenkinek, úgy értem, ez volt a szokás abban az időben. De viszont Dávid nem ölte meg Mefibósetet, hanem azt mondta neki, hogy gyere, és legyél az én asztalomnál, gyere, és legyél folyamatosan a király palotába, és igazából visszaadta neki Saulnak az összes földbirtokát, és minden vagyonát. És látjuk azt, hogy Dávid messze túláradóan azon felül adott, mint amit megérdemelt volna Mefibóset. És ez nem rajta múlt, és igazából ez folyamatos volt. Mefibóset ellátása folyamatos volt a királyi asztalnál, és nem tudta eljátszani ezt, hogyha Mefibóset rosszul viselkedett, beszólt Dávidnak, vagy bármi, ez nem tudta semmisíteni ezt az ígéretet, mert ez a Jonatánnal való szövetségén múlott, és a mi esetünkben ez pedig Jézussal való szövetségén múlik. Jó, úgyhogy a kegyelem az Istennek a gondoskodása és az ő ajándéka, amit mi nem érdemlünk meg. Szóval ez a nem a mínuszból való kiegyenlítés, hanem ez az a plusz, amit már messze nem érdemlünk meg, ami már az elménket szétrobbantja. És igazából a házi csoportunk, mi beszéltünk erről, most a Máté 5 alapján megyünk, amit így a pásztor Csaba meghatározott. És ott van ez a Máté 5-nek a végén, amikor Jézus próbálja az emberek elméjébe elhinteni a kegyelemnek a lényegét, a kegyelemnek a gondolkodásmódját, és ott mondja ezt, hogy ha valaki kényszerít téged, hogy menjen vele egy mérföldre, akkor menjen vele kettőre. Tudod, ez nem az, hogy puffogva elmész vele, tudod, mert ez még nem kegyelem, hogy oké, elmegyek vele. Az igazából kötelességed. Vagy hogyha valaki arcul üt téged, akkor igazából gondolhatnánk azt, hogy az a normális, hogy nem ütsz vissza. Nem, azt mondja, hogy tartsd a másik arcodat. Értjük, hogy a kegyelem mindig túlmegy azon, mint ami az elvárható volna. A kegyelem az mindig túláradó és mindig bőséges. Oké, és ilyen Istennek a jó indulata felénk, hogy ő győzelmet akar adni nekünk, ő gondoskodást akar adni nekünk, ő bővölködő, gazdag életet akar nekünk adni az ő kegyelme által. Jó, ez a kegyelem. Az irgalom az, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk, nem kárhoztat minket, de a kegyelem az több annál, mint hogy nem vagyunk megbüntetve és nem vagyunk kárhoztatva. Jó, az Istennek a gondoskodása, Istennek a túláradóan bőséges ajándéka az embernek. Úgyhogy Oké, azt mondja az Efézus 1:3, és ez egy nem olyan régi kijelentés nekem, amit Isten mutatott nekem, és erről nem hallottam senkit beszélni vagy prédikálni, igazából ezt így Isten mutatta meg nekem egyszer, miközben volt egy beszélgetésünk a Békés Csabai gyülekezetben, és érdekes volt, így ott közben így leesett, wow, hogy mit mondtam, és ez az, hogy Efézus 1:3-ban azt mondja, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, azaz áldott Isten, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Jézus Krisztusban. Oké, tehát ez azt mondja ez ige, hogy az Atya Isten megáldott minket, mindannyiunkat, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Szóval akik Jézus Krisztusban vannak, azok meglettek áldva minden szellemi áldással. De ez azért radikális, azért hatalmas, mert úgy voltam vele, hogy oké, minden áldást, de ez így nem tudod elképzelni. Vagy biztos azért van olyan áldás, ami ebben nem tartozik bele. Tudod, de segített nekem ez megérteni, hogy az Atya Isten megáldotta az ő fiát. Oké, Jézus Krisztus áldott. Ő tökéletesen, 100%-osan áldott. És nincs semmilyen áldás sem, ami kikerülni Jézus Krisztust. Nincs semmilyen áldás, amit megvonna az Atya Isten az ő fiától, Jézus Krisztustól. Szóval mivel mi Jézus Krisztusban vagyunk elrejtve, ami életünk, ő benne van, mert azt mondja az 1 Korintus 12:11-ben vagy 12-ben, hogy a Szent Szellem belekeresztelt minket a Krisztusnak a testébe. Szóval mi most benne vagyunk Jézus Krisztusban, az ő testében. Ővel együtt el vagyunk rejtve az Istenben, ezt mondja a Kolossé 3-ban. Úgyhogy mi most Jézus Krisztusban vagyunk, és pont ez miatt áldottak vagyunk. Az Atya Isten megáldott minket az ő fiában, Jézus Krisztusban. Oké, tehát minden gondoskodás, minden kedvezés, minden szeretet, minden gazdagság a miénk a Jézus Krisztusban az miatt, hogy ő benne vagyunk. Oké, úgyhogy áldottak vagyunk, ez új szövetség valósága. Nem vagyunk átkozottak, hanem áldottak vagyunk. Minden értelmet felül haladó, vagy túlhaladó, hogy kell ezt mondani? Minden értelmet meghaladó módon meg vagyunk áldva. Annyira meg vagy áldva, hogy nem tudod elképzelni. És ez akkor lett a tiéd, amikor megtértél. Amikor hittél Jézus Krisztusban. Mert ahogy hittél Jézus Krisztusban, Isten újját teremtett téged a szellemben, és a szellemben örököltél minden áldást a Jézus Krisztussal együtt. Róma 8-ban azt mondja a 31-es versben, hogyha Isten az ő tulajdon fiát nem kimélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozz nekünk vele együtt mindent. Oké? Úgyhogy az Atya Isten nem csak az ő fiát adta nekünk, hanem a fiúval együtt minden áldást örököltünk. Úgyhogy minden a miénk, amikor hittünk, és minden szellemi áldással meglettünk áldva. És ez fontos megérteni, mit jelent ez, hogy szellemi áldás. Mert ha erre gondolsz, hogy szellemi áldás, akkor könnyen gondolod azt, hogy ez biztos azt jelenti, hogy a bűneim meg vannak bocsájtva, hogy lehet örömöm, lehet békességem. De itt a szellemi szó arra utal, hogy a forrása Isten. Jó? Tehát a forrása a Szent Szellem. De igazából a szellemi áldásokban benne van az is, hogy Isten gondoskodik rólad fizikai szinten. Isten áldásai a fizikai szinten is megnyilvánulnak, de maga az áldás az természet fölötti, azaz szellemi eredetű. Oké? Mert az áldások azok nem láthatóak. Az áldásoknak a gyümölcsei azok láthatóak. Ezt értitek? Szóval ahogy látod valakinek az életét, hogy áldott, az már csak a gyümölcse annak. Mert ő a szellemi módon, a szellemi tartományban, a szellemi valóságban van megáldva. Értitek ezt? Szóval az áldás a szellemi eredetű. A szellemi valóságban, szellemi tartományban van, és nem a fizikai tartományban. A fizikai tartományban csupán az áldásoknak a gyümölcsei lehetnek, ahogy az áldás megnyilvánul a te életedben. De azt mondja Isten, hogy a szellemi tartományban te minden szinten meg vagy áldva. És igazából, hogy a fizikai szinten ez hogy nyilvánul meg, az egy másik kérdés is, erről is szeretnék ma beszélni. Úgyhogy ez fontos megérteni, szeretném, hogyha ezt megértenétek. És nem csak úgy, hogy most beszélek erről, hanem szeretném, hogyha elmélkednétek erről, szeretném, hogyha magatokévá tennétek ezt az igazságot. Az, hogy te semmilyen szinten nem vagy átkozott, 0%-ban, semmilyen szinten nem vagy átkozott, hanem te áldott vagy 100%-osan. Azért, mert a szellemi valóságban te egy vagy Jézus Krisztussal. Mert azt mondja az 1 Korintus 6.17, hogy aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Úgyhogy egyé lettünk téve, bele lettünk keresztelve Jézus Krisztusba, és ez miatt minden áldással meg vagyunk áldva. Ez jó, nem? Én amikor erre gondolok, akkor mindig örvendezek. És jó így gondolni magamra, jó így gondolkodni az életemről, hogy meg vagyok áldva. És amikor így gondolkodsz, ugye ezt mondta Noel, hogy volt szó erről 2 hete, hogy ahogy az ember a szívében gondolkodik, igazából arra fog menni. És én ezt hiszem, hogy ez így van. És a Biblia mondja ezt a Példabeszédek könyvében, most nem tudom pontosan az ige helyet, de azt mondja, hogy ahogy az ember a szívében gondolkodik, olyan ő. Úgyhogy igazából, ahogy te gondolkodsz magadról, vagy mondok egy másikat, ahogy te beszélsz magadról, olyan irányba fog menni az életed. Szóval, hogyha valaki úgy beszél magáról, hogy ő csupán egy ember, vagy azt mondja, hogy hát engem ver az Isten, tudod, én nem vagyok áldott, mert nem látom az áldásokat, tudod, lehet, hogy ő áldott, de én nem vagyok áldott, tudod, ha ilyeneket mondasz, akkor igazából az életedben nem fognak tudni megnyilvánulni azok az áldások, amik a szellemi valóságban a tieid. Úgy értem, jogos birtokosa vagy, vagy jogos örököse vagy. Úgyhogy nem mindegy, hogy hogyan gondolkodsz magadról, nem mindegy, hogyan gondolkodsz az életedről, csak mondok egy példát, hogy közelebb legyen hozzánk ez a valóság. Például valaki félhet attól, egy hívő, hogy mi lesz, hogyha a gyerekem betegen fog megszületni. Mi lesz akkor, hogyha nyugdíjas koromban nem lesz pénzem, amiből ellássam magamat. Értitek? És vannak félelmek az ő elmébe. És ez mire utal? Arra utal, hogy te nem úgy gondolkodsz magadról, mint egy áldott ember. Mert Istennek vannak ígéretei arra nézve, hogy áldott lesz a te magod. Áldott lesznek a te gyermekeid, Istennek a tanítványai lesznek, stb. Istennek vannak ígéretei számodra. És ha te ezeket magadévá teszed, és majd beszélni fogok erről, hogy ezeket hogyan tehetjük magunkévá, úgy gondolkodsz magadról, mint egy áldott ember, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az áldások a fizikai látható szinten megvalósulnak a te életedben. És még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy fontos így beszélni, és Isten nem olyan régen mutatta nekem ezt az igazságot, és egy pár otokkal már megosztottam. Ugye Jakab 3.4-ben azt mondja, hogy inkább olvassuk föl, mert lehet, hogy nem fogom tudni szó szerint idézni. Jakab 3.4. Beszél a hajóról, ami nagy, és nagy szelek hajtják. Azt mondja, íme a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Szóval beszél arról, hogy van a hajó, és a hajó az életünket szimbolizálja ebben a képben, mert Jakab 3 ott az első pár versben nyelvvel foglalkozik, ami nyelv részünkről. Igazából nem maga a fizikai testrészünk, hanem a szavaink, ahogy beszélünk, ami megvallásaink, ezzel foglalkozik itt Jakab. És azt mondja, hogy a mi szavaink, a mi megvallásaink olyan, mint a kormányrúd az életünkbe. Jó? Az életünk a hajó, és a megvallásaink, vagy a szavaink, az pedig a kormányrúd. És a régi hajókat így irányították, igazából nem tudom most, hogy lehet irányítani a mai hajókat, de hogy volt egy kormány, és a kormányrút pedig irányította, hogy a hajó merre forduljon. És azt mondjuk, ez nagyon durva ez, nem? Hogy óriási hajó, ott van a nagy tengeren, óriási szelek hajtják, mindenféle természeti hatás, és mégse a szelek irányítják a hajót, hanem egy pici kis kormányrút. És ezt nagyon fontos megértenünk a mi életünkben a szellemi törvényszerűséget, vagy alapelvet, amit itt mond, hogy bármilyen körülmények jönnek az életedbe, bármilyen nehézségek, bármilyen helyzetben vagy, bármilyen dolgok történnek veled, nem az fogja irányítani az életedet. Oké? Mert lehet valaki komoly anyagi nehézségekben, és lehet valaki nagy anyagi bőségben, mégsem attól lesz gazdag, hogy ilyen anyagi helyzetben van, és most jelenleg sok pénze van, és valaki nem attól lesz szegény, hogy anyagi nehézségben van, hanem ahogy beszél a szájával, az fogja irányítani az ő életét. A megvallás fogja irányítani. Úgyhogy ezért nem mindegy, hogy áldottként beszélsz magadról, vagy pedig olyanról, aki folyamatosan küszködik, aki a veszteségeket vallod meg, a hiányosságaidat vallod meg, és igazából lehet, hogy nem direktbe, de indirekt módon úgy beszélsz magadról, mint aki átkozott, vagy aki nem Isten gyermeke, mint aki nem áldott az Úr Jézus Krisztusban 100%-osan és tökéletesen. Értitek ezt, amit mondok? Oké, úgyhogy ezt mondja az ige Efézus 1:3-ba, hogy meg vagyunk áldva minden szellemi áldással a Krisztusban. Úgyhogy Isten gondoskodott számunkra mindenről. Oké? Ez fontos. A kereszten Jézus mindent elvégzett, és ez a bevégzett munkának a valósága és dicsősége, hogy Jézus nem csak azért fizetett, hogy a te bűneid ki legyenek fizetve utána, és Isten elfogadjon téged, hanem azért is fizetett, hogy neked legyen bőséges gondoskodás, legyen bőségesen örömöd, legyen bőségesen békességed, és minden szinten, minden szükséged be legyen töltve az életedbe. Oké, ez a keresztnek a gyümölcse. Ez a keresztből fakad. És ezért mondja 2 Péter 1-ben, ez azt gondolom egy párja, vagy hogy mondják ezt, a páros vers az Efézus 1:3-mal. Oké, tehát az Efézus 1:3, hogy megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával, és aztán azt mondja 2 Péter 1:3, hogy az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Oké, tehát itt két dolgot mond, ami az életre, és ami a kegyességre való. És ez beszél arról, hogy a szellemi járásodban, ahogy te szolgálsz, ahogy te hirdeted az Urat, ahogy te éled a hívő életedet, ahogy te jársz az Úrral, minden szükségesen meg vagy áldva a szellemi életedhez. És ahhoz, hogy a szolgálatod gyümölcsöző legyen, és ahhoz, hogy Isten tudjon téged használni. Oké, és ez egyik, és a másik, hogy az élet minden más területére Isten bőségesen gondoskodott számunkra. Oké, megvan? Szóval ami az életre, és ami a kegyességre való. Szóval az életed bármilyen területére nézve, Isten gondoskodott arról, hogy a szükségeid be legyenek töltve. És ez Jézus Krisztus miatt lehetséges, hogy ő a kereszten fizetett azért, hogy neked egy áldott, bőséges életed legyen. Mert azt mondja, figyelj, János 10:10-ben, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt, bőségben éljetek. Vagy másik fordítás, hogy bővölködő életetek legyen. Jó, tehát Jézus nem kicsinyesen gondolkodott a te életedről. Jézus nem azt mondta, hogy hát úgy éppen, amire nagyon nagy szükséged van, arról gondoskodok, hanem azt mondja, hogy bőségesen szeretnélek megáldani téged. Én azt szeretném, hogy az életed bővölködően gazdag és túláradó legyen. Annyira, hogy te, ahogy meg vagy áldva, te is áldás lehessél mások számára. És ez egy fontos kijelentés. Ez az 1 Mózes 12-ben van, amikor Isten elhívja Ábrahámot, és Ábrahám meg van áldva Istentől. Oké? Ábrahámot megáldja Isten. És a 2. versben, 1 Mózes 12:2, azt mondja, hogy megáldalak, és utána azt mondja, hogy és áldás leszel. Megáldalak, és áldás leszel. És igazából azt mondja a Galata 3-ban és a Róma 4-ben, ezt tudod tanulmányozni ezeket a fejezeteket, Galata 3 és Róma 4, hogy mi Ábrahámnak a fiai vagyunk. Jó? Tehát mi, akik hiszünk, és bebizonyítja itt Pál az ő érvelésével, hogy nem azok Ábrahám fiai, akik a törvényből valók, hanem azok Ábrahám fiai, akik hisznek, és hit által igazolnak meg. Szóval mi nem a törvény által igazoltunk meg, ugye? Jó gondolom? Mi nem tettünk semmit azért, hogy Isten elfogadjon minket, egyszerűen hittünk. Az életünk egy pontján hittünk, ugyanúgy, ahogy Ábrahám hitt az Istennek, és ezt Isten igazságul tulajdonította, vagy számította be neki, ezt mondja az ige. Szóval Isten ígéretet tett Ábrahámnak, hogy megsokasítalak téged, és megáldom a te magodat, és azt mondja az ige, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és ezt a hitet Isten igazságul számította be neki. Szóval Ábrahám hitáltal igazolt meg, és ez miatt mi is, akik hiszünk, mi Ábrahámnak a fiai vagyunk, vagy Ábrahám utódai. És azt mondja, hogy miénk Ábrahám áldása. Oké? Mert az Ábrahám áldása az hit által öröklődik, és nem a törvény által. Szóval Ábrahám áldása azokon van, akik hit által megigazultak. Ezt értitek? Ha elakadtok való, szóljatok, és szívesen beszélek róla többet. Oké, tehát Ábrahám áldása miénk. És ezt mondtuk, hogy Isten megáldotta Ábrahámot, és ha megnézed az életét, akkor bőségesen áldott volt Ábrahám. És azt mondja, megáldalak, és te is áldás leszel. És én hiszem azt, hogy ez Isten akarata a mi életünkre. Hogy megáldjon minket, és megáldott minket, hogy aztán mi is áldás lehessünk másoknak. És mit jelent ez? Hogy Isten nem annyira áldott meg téged, amennyire neked szükséged van, hanem igazából úgy áldott meg téged, hogy marad neked bőségesen maradék, és szerintem egy jó kép erre az 5000 ember megvendégelése, amikor az emberek éhesek voltak, és Jézus odaadta a kenyeret és a halat a tanítványoknak, hogy tessék, ti etessétek meg őket. És mindenki jól lakott, azt mondja az ige, és még maradt 12 kosár. Oké? És ilyen Isten áldása a te életedben. Hogy megáld téged, de nem annyira áld meg téged, amire neked szükséged van, mert akkor nem tudnál áldás lenni mások számára. Hanem ő azt akarja, hogy te annyira túláradó módon meglegyél áldva, és bőséges legyen az ő áldása a te életedben, hogy ez az áldás, ez átfoljon a melletted lévőre, átfoljon a családodra, és átfoljon a szomszédaidra, a gyülekezetedre, és te áldást tudjál lenni mások számára is. Oké, és egy jó igevers erre. 2 Korintus 9:8, és ezt megnézhetitek, ezt említettem vasárnap is az Isten tiszteleten. Hogy azt mondja, az Istennek pedig van hatalma arra, ezt érdemes kívülről megtanulni, én sokszor hasznát veszem ennek az igének, mert ez egy nagyon, nagyon fontos és jelentőségteljes igazság, és igazából ez egy ígéret minden hívő számára. Jó, ez egy ígéret, amit megragadhatsz és ráhatsz. Azt mondja, az Istennek van hatalma arra, milyen jó, nem? Hogy Istennek van hatalma arra, hogy az ő minden kegyelmét kiárassza rátok, oké? Istennek minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy ti mindenütt, bárhol vagy, bárhol a világon, mindenütt, mindenkor, bármilyen időben, bármilyen helyzetben, mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. Oké? Bármire van szükséged, Istennek van hatalma arra, hogy betöltse a te szükségedet. Bármilyen szükség az, bárhol vagy, és bármikor. Oké? Hogy betöltse a szükségeteket, és utána nem áll meg itt, hanem azt mondja, hogy bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Értjük ezt? Szóval igazából azt mondja, hogy megáldalak téged, de nem annyira, amennyire neked szükséged van rá, hanem annyira, hogy a bőségedből jut minden jó cselekedetre. És ez arról beszél, hogy aztán tudsz adni másoknak is. Ebből az áldásból nem csak te leszel áldott, hanem te is adni tudsz áldást másoknak. Hogy Isten ilyen módon képes betölteni a mi szükségünket. Na, oké. És most szeretnék menni így a gyakorlati részére ennek, hogy most már értjük azt, ugye értjük azt mindannyian, hogy áldottak vagyunk, Isten megáldott minket az ő fiában, minden szükségesről gondoskodott, és igazából ezek elérhetőek számunkra. De figyeljetek, amit most mondok, ez fontos, hogy megértsétek. Szóval Isten az ő kegyelmét ígéretekben közli felénk. Megvan? Szóval Isten kegyelme, mondhatnánk azt, hogy Isten jó indulata, szeretete, gondoskodása, és ugye így fogalmazott a Pásztor Csaba két hete, hogy ez ellátás, mert a kegyelem az ellátás. Isten ellátása az ígéretekben van megfogalmazva. Oké? Tehát Istennek van minden helyzetre, bármire van szükséged, Istennek van ígérete rá a Bibliába. És ezeket az ígéreteket el tudod olvasni, és szeretném, hogyha megnéznénk most egy igerészt, ez a 2 Korintus 1-ben van, és ezt meg fogjuk érteni, hogy hogyan tudjuk birtokba venni az Isten áldásait, és az Isten ígéreteit, jó? Mert ezek az ígéretek, amik le vannak írva az igébe, ezek az áldásoknak az ígéretei, jó? Tehát Isten ahogyan gondoskodik a mi szükségünkről, ahogyan betölti a mi életünk különböző szegmenseiben lévő szükségeket, ezeket az áldásokat ígéretekben fogalmazta meg. És a 2 Korintus 1:20 azt mondja, Ezek hihetetlen jó versek, és fontos ezeket megértenünk. Lehet, hogy a 18-astól olvasom, hogy jobban értsük. Azt mondja, Isten a tanúm, hogy a beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, én magam Szilvánusz és Timóteus nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Miről beszél ez? Az, hogy mi könnyen gondolkodunk úgy, hogy Istennek az áldása néha igen, és néha nem. Oké? Okay? Istennek az ígérete néha igen, és néha nem. Isten egyszer megteszi ezt a dolgot, egyszer nem teszi meg ezt a dolgot. És aztán nem tudjuk, hogy miért, de egyszerűen így van, hogy Isten egyszer megteszi, egyszer nem teszi meg. De azt mondja, ez nem igen és nem. Szóval ez nem olyan, hogy bizonytalan, hogy egyszer igen, egyszer meg nem. Hanem azt mondja, hogy az igen valósult meg ő benne. Mert fontos megértenünk, hogy Isten nem bizonytalan. Isten nem változik. Istennek az ígéretei, azok nem igenek és nem nemek. Hogy hol beteljesül, hol nem teljesül be. Azt mondja, hogy mert Istennek minden ígérete, 20-as vers, Istennek minden ígérete, ő benne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Miről beszél ez? Arról beszél, hogy Jézus Krisztusban Istennek minden ígérete igenné lett. Oké? Okay? Tehát bármilyen ígéretet találsz a Bibliában, akár a törvény alatt, akár a példabeszédekben, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, bármilyen ígéret, amit Isten ígért, és ott van a Bibliában, az Jézus Krisztusban igenné vált. Úgy értem, nem bizonytalan, nem olyan, hogy igen is, meg nem is, hanem Jézusban, mivel ő fizetett minden ígéretért, és az ő áldozata elégséges volt, ezért Istennek minden ígérete ő benne lett igenné. Értjük ezt? Szóval Isten ígéreteire Jézus a garancia, hogy az igen, és nem. És nem igen, és nem. Hanem ő abszolút igen, és egy határozott igen. És egy nagybetűs igen. Úgyhogy Istennek minden ígérete Jézusban igenné vált. És most fontos megértenünk, amit ezután ér. Szóval Jézusban igenné lett Isten minden ígérete, de azt mondja, általa mondunk áment is az Isten dicsőségére. Szóval hadd mondjam azt, hogyha te nem mondasz áment az Istennek bármilyen ígéretére, bármilyen gondoskodására, akkor nem fog a tieddé válni. Nem fogod tudni birtokolni. Nem fogod tudni élvezni ezeknek az áldásait. Mondok egy példát. Istennek az az egyik áldása, hogy nincs többé semmilyen károsztató ítélet azok számára, akik a Krisztus Jézusban vannak. Oké? Okay? De ez az áldás akkor fog tudni megnyilvánulni, megvalósulni a te életedben, hogyha áment mondasz erre. És mit jelent az ámen? Hogy úgy legyen. Hogy legyen így a te beszédet szerint, Uram. Ugye, amikor Máriához jött az angyal, és mondta, hogy fiút fogsz fogalni, és Jézus meg fog születni. És azt mondja Mária, hogy legyen, Uram, a te beszédet szerint. Mit csinált Mária? Áment mondott, ugye? Istennek volt egy ígérete, és ő áment mondott. És én hiszem azt, hogyha Mária nem mondott volna áment, akkor Isten használt volna valaki mást. Mert Isten nem kényszeríti rá az ő akaratát senkire. Oké, és ugyanígy volt Ábrahámmal. Ábrahámnak Isten ígéretet tett, és nagyon durva, de az ámen szó a héber hit szóból ered. Vagy a héberben a hit és az ámen az ugyanaz. Szóval amikor azt mondja, hogy Ábrahám hitt az Istennek, akkor áment mondott az Istennek az ígéretére. Szóval amikor Isten azt mondta neki, hogy nagy néppé teszlek, és megsokasítalak téged, akkor Ábrahám áment mondott erre. Uram, legyen így, legyen a te beszédet szerint. És ahogy ő áment mondott, így birtokolta utána az Istennek az ígéretét. Értitek ezt? És Istennek van rengeteg ígérete számodra. Úgy értem, a Biblia telve van ígéretekkel. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon a te életedben, áment kell mondanod erre. Mit jelent ez? Szükség van a te hitedre. És igazából, ahogy te áment mondasz a szívedben erre, ezzel te kifejezed a hitedet. Értjük ezt? Szóval mondok egy példát. Ezt mondja, az Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, sőt, bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. És igazából nem akarok elrugaszkodni, nem akarok semmi olyat mondani, ami megzavarna bárkit is, de itt, ha megnézed a kontextust, itt akkor anyagi dolgokról beszél. Szóval Isten az anyagi szükségedről gondoskodik, ez ő ígérete. És megnézheted más helyeken is, Filippi 4.19 azt mondja, az én Istenem pedig be fogja tölteni a ti szükségeteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint. Szinte ugyanez igevers, kicsit máshogy elmondva. Szóval Isten ígéretet tett arra, hogy gondoskodik a te anyagi életedről. Isten ígéretet tett, hogy ő gondoskodni fog, bármilyen szükség jöjjön az életedbe, bármilyen nagy adósságod legyen, bármilyen nagy anyagi helyzetbe kerülnél, én gondoskodni fogok, ezt mondja Isten. És egy másik ígéret, Máté 6.33. Keresétek először az ő országát és igazságát, és minden egyéb ráadásul megadatik nektek. Mi ez? Ígéret, ugye? Isten ígéretet tett. És hadd mondjam azt, hogy Isten, amikor ígéretet tesz, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezek igenek és ámenek, mert Jézus Krisztus miatt igenné vált. Mert Jézusban megkaptuk Isten minden ígéretét és minden áldását. Oké, de amit mondok, hogy szükség van a te hitedre, hogy Istennek a kegyelmét megtapasztalod az életedbe valós módon, úgy értem, tényleg gyümölcsöző legyen Isten kegyelme a te életedben, ahhoz áment kell mondanod Isten minden ígéretére, amit szeretnél birtokolni és örökségbe venni. Mert ezek elérhetőek számodra, de áment kell mondanod rá, és hitáltal el kell fogadnod ezeket az áldásokat, ezeket az ígéreteket. Mert Isten szeretne megajándékozni téged, szeretne gondoskodni rólad, be szeretné tölteni a szükségeidet, szeretne örömöt adni neked, békességet adni neked, túláladó, bőségesen gazdag életet adni neked, minden helyzetben bármilyen élethelyzetben legyél. Isten szeretne elárasztani téged az ő jóságával és kegyelmével, de szükség van a te hitedre és a te elmenedre. És igazából én Békés Csabán szoktam ezt mondogatni, és remélem, hogy Pásztor Csaba nem fog megharagodni erre, de ez egy jó dolog, amikor áment mondasz. És ez nem valami karizmatikus hóbort vagy butaság, hanem te kifejezed a szavaiddal, hogy Uram, hiszek a te ígéretedbe, és Uram, igényt tartok erre az ígéretedre. Uram, legyen a te beszéded szerint. Nincs semmi károsztató ítélet azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ámen. Gyakoroljuk. Oké, mert ezzel kifejezed a te hitedet, hogy egyetértesz az igazsággal. Egyetértesz az igével. És Istennek ez az ígérete, meg fogod látni, hogy egyre inkább gyümölcsöző valóság a te életedben. Mert ahogy a Róma 8.1-re áment mondasz, azt fogod tapasztalni, hogy amikor jön legközelebb a károsztatás, sokkal kisebb az ereje. Mert egyre inkább megalapozódsz abba a ténybe, hogy nincs ellened károsztató ítélet. Vagy egyre inkább megtapasztalod Istennek a gondoskodását az anyag életedben, ahogy áment mondasz arra, hogy ő betölti a te szükségedet az ő dicsősége gazdagsága szerint. Jó, úgyhogy Isten most az új szövetségben semmit nem vár el tőled. Isten nem akkor fogja betölteni a szükségedet, hogyha jó keresztény vagy, ha gyülekezetbe jársz, ha Bibliát olvasol, hanem csupán a hit. Az, amivel ezt birtokba tudod venni. Csupán az ámenedre van szükség. Jó? 2 Korintus 1.20. Mert ő benne lett Isten minden ígérete igenné, és általa mondunk áment is az Istenek a dicsőségére. Jó? De csupán az miatt, hogy Jézusban igenné lett minden ígéret, ez nem jelenti azt, hogy élvezni fogod ezeket az áldásokat. Mert ha nem mondasz rá áment, akkor nem fogod tudni birtokolni. Nem fogod tudni rátenni a lábadat. Mert azt mondta Józsének, Isten, hogy ahova a lábadat teszed, azt a földet neked adom. És Isten erre hív téged, hogy ahogy most már bementi az ígéret földjére, mert bementünk az ígéret földjére, akik a kegyelem alatt vagyunk, mert a kegyelem az az ígéret földje. A törvény az nem az ígéret földje volt. Jó, az a vándorlás volt. Úgyhogy most a kegyelem alatt, ahogy érünk győzelemben, az az ígéretnek a földje, és ahogy megyünk előre az ígéretnek a földjén, ahogy egyre inkább birtokba vesszük az Istennek az áldásait, ahova teszed a lábadat, az a tied lesz. És ahogy a lábadat oda teszed, ez annak a képe, hogy Istennek egy ígéretét elhiszed, megragadod, és áment mondasz rá. És aztán tapasztalod az áldásait. Jó, és ez az egyik gyakorlati kulcs, igazából feltétel, amit mond az ige, arra, hogy hogyan élvezhetjük Isten áldásait most a kegyelem időszak alatt, jó? Hogy áment mondunk az Isten ígéreteire. Egy másik, amit mond, és erről beszéltem vasárnap, És ezt megint csak fontos megérteni. Azt mondja ott az 1 Péter 2:4-ben, hogy járuljunk őhozzá, mint élőkőhöz. Oké, mert Jézus az áldásoknak a forrása, és azt mondja más helyen a Filippi 4:13-ban, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És aztán 2 Timóteus 2:1, de azért, fiam, erősödj meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Szóval igazából Jézusban van a kegyelem, Jézusban van minden áldás, ő benne van minden erő, szóval, hogyha neked szükséged van erőre, gyere Jézushoz, és áradni fog az áldás az életedben, mert ő az élőkő. Vagy ismeritek ezt a történetet az Ószövetségből? Csak mert ha nem, akkor szívesen elmagyarázom. Szóval, ahogy vándorolt Izrael a pusztában, megszomjaztak egy helyen, és elkezdték mondani Mózesnek, hogy adj nekünk inni, mert meghalunk szomjan. És Isten oda ment, Mózes oda ment Isten elé, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy ott van a szikla, üss rá bottal, és aztán folyni fog belőle a víz. És aztán oda ment Mózes, Áronnal rájutott a sziklára, és bőséges víz fakadt a sziklából. És megnéztem ezt egy másik, a 78-as Zsoltárban, ez egy történelmi Zsoltár, ahol beszél Izrael történelméről. Ott a 16-os versben azt mondja, hogy mint folyam áradt a sziklából. Oké, tehát nem kis csermely volt, hanem ezek zuhatagok voltak. Valószínűleg vízesés, vagy nem tudom. Tehát óriási vízmennyiség áradt ki a sziklából, ahogy ráütött Mózes. És egy nagyon érdekes kép egyébként, érdemes ezt tanulmányozni. Legközelebb, amikor Izrael népe megszomjazott, ez azt hiszem 40 évvel utána volt, akkor Isten megint mondta Mózesnek, hogy és most azt mondta, nem azt mondta, hogy üss rá a kősziklára, hanem hogy szólj a kősziklának. És ennek az a jelentősége, hogy Jézus egyszer lett ütve, egyszer lett verve, értünk. És akkor Isten haragja ki lett elégítve, és most már neked nem kell ütni Jézust. Most már neked nem kell ütnöd magadat, és nem kell törvénykeznünk, most már csak egyszerűen szólnunk kell a sziklához, és árad a folyam, árad Istennek az áldása. És igazából ezt elrontotta Mózes, és ezért nem ment be az ígéret földjére, ez volt az ő bűne, hogy nem engedelmeskedett Istennek, hanem rácsapott a sziklára, mert mellége volt a lázadó népből, és Isten azt mondta, hogy ez miatt nem fogsz bemenni az ígéret földjére. És ez azért volt így, mert ezek komoly képek voltak az Ószövetségben, amit Isten számunkra akart, hogy mi tanuljunk ezekből, és Mózes elrontotta ezt az előképet. És ez miatt nem tudott, úgymond ez a történet számunkra átjönni, és ez miatt volt ez egy ilyen komoly bűn Mózesnek, ami miatt nem tudott bemenni az ígéret földjére. Mert Isten azt akart, hogy most lássuk ezt, hogy most csak szólnunk kell, szóljunk a sziklához, és árad Istennek a gondoskodása. Oké, de miért mondtam ezt? Velem vagytok még? Mindjárt befejezem, jó? Szóval Jézus a kőszikla, Jézus az élő kőszikla ma is, és ő belőle árad minden forrás, ő belőle árad minden gondoskodás és minden áldás. És amikor valaki Jézushoz jön, akkor tapasztalja ezeket az áldásokat. Akkor az életébe áradnak ezek az áldások, és Istennek a gondoskodása. Jó, és egy másik igerész erre, hogy ezt még jobban megértsük, ez a János 15-ben van, ez Jézusnak már az utolsó prédikációi közé tartozott, amikor az utolsó vacsoránál sok mindenről beszélt a tanítványaihoz, és itt a János 15-ben azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és ti pedig a szőlővesző, és az én atyám a szőlős gazda. És amelyik szőlővesző nem terem gyümölcsöt, azt lemetszi, amelyik szőlővesző gyümölcsöt terem, azt pedig megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. És aztán beszél arról, hogy a szőlővesző, ha megmarad a szőlőtön, akkor gyümölcsöt terem. És aztán arról beszél, hogy még több gyümölcsöt terem, és aztán a 8-as versben azt mondja, hogy az atyámnak pedig az az akarata, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. Oké? Tehát Istennek az az akarata, hogy a te életedben bőségesen legyen az ő áldásainak a gyümölcse. Hogy ezek ott nőjenek, és virágozzanak, és egyre több gyümölcs nőjön ki az életünkbe, ami Isten áldásainak a gyümölcse. Megvan? Ez a kegyelemnek a gyümölcsei, Isten szeretetének a gyümölcsei, Isten gondoskodásának a gyümölcsei. Ezek a látható fizikai szinten vannak. Jó, mert az éltető nedűt, vagy ami jön tápanyag a gyökérzetből, meg a szőlőtőből, azt nem tudod látni. Ugye? az belül van. De a gyümölcs az kívül van. És Isten ezt akarja, hogy a mi életünk bőségesen gyümölcsöző legyen, és mindenki számára látható legyen az Istenek az áldásai, az Istenek a kegyelme. Oké, de nem a gyümölcs maga a kegyelem, hanem a kegyelem az a tápanyag, az a nedű, ami árad a szőlőtőből. Értjük? És Jézusból árad a kegyelem, Jézusból árad az Istenek a kegyelme, a szeretete, a gondoskodása. De ami megnyilvánul, a külső szinten, a látható szinten, azok pedig a gyümölcsök. És ezek azok, amiket szeretné Isten, hogy ezek egyre inkább teremjenek a mi életünkbe. Hogy ne legyünk gyümölcstelenek. Mert oké, hogyha valaki gyümölcstelen, Isten azt megtisztítja. Jó? Nem fog kárhoztatni téged, egyszerűen csak megtisztítja. És egyébként a lemetszi szó az nem az, hogy elvágja tőnél, ki van dobva, hanem a lemetszeni szó itt a görögben azt jelenti, hogy megtisztítja és fölkötözi valahova egy helyre, hogy amelyiken nincs gyümölcs, az tudjon nőni, és szépen meg van tisztogatva. Szóval Isten megtisztít, mindenkit felkötöz, felemel, hogy tudjon teremni gyümölcsöket. Mert Istennek az akarata minden hívő életével, hogy sok gyümölcsöt teremjen. És mik ezek a gyümölcsök? Mondjunk példákat. Békesség. Valakinek békessége van, így éli az életét. Tehát a kapcsolataiban békességet terem. Aztán szeretet. Ugye? Szeretet az emberek felé, szeretet Isten felé, szeretet az elveszettek felé. Aztán milyen gyümölcsök vannak még? Öröm. Így van. Hosszútörés. Oké. Ezek a gyümölcsök, azt gondolom, hogy a Galata 5-ben a Szent Szem gyümölcsei mindenképpen beletartoznak. De azt gondolom, hogy nem csak ezek, hanem Isten kegyelmének vannak más gyümölcsei is, amik lehetnek speciálisak. Mondok egy példát. Mondjuk azt, hogy Noellal beszélgettünk erről, hogy Istennek van gondoskodása arra, van kegyelme arra, hogy a kressz vizsgán átmenjen. És aztán egy-két hibával átmentél, ugye? Valami ilyesmi. És Noel ezt tudta, hogy ez nem tőle van, hanem az Isten kegyelmének a gondoskodása. Oké, ezek gyümölcsök, amiket az emberek látnak, és aztán Noel beszél erről, bizonyságot tesz erről, és látják az emberek, ahogy gyümölcsözik az ő élete. Mondok egy másik példát. Valaki hisz abban, hogy Isten gondoskodik róla anyagilag, és aztán látni fogják az emberek, hogy ez az ember egyszerűen csak természet fölötti forrásból, de mindig el van látva. Úgyhogy ő igazából nem kapálozik, nem erőlködik, nem küszködik, mint a világ, nem aggodalmaskodik, de valahogy jön Istennek az ellátása anyagilag az ő életébe. Értjük ezt? Ezek gyümölcsök, amik a hitünknek, a kegyelemnek a gyümölcsei. Mert hitáltal elfogadtad, áment, mondtál Istennek arra az ígéretére, hogy ő betölti a te szükségedet, bármilyen helyzetben legyél az ő dicsősége gazdagsága szerint. És aztán látják az emberek a gyümölcsöket. Mondok egy másik példát, a házasságunk. Ez egy gyümölcs. Tudod, amit látnak az emberek, és jó ízű lehet. Mert Istennek az akarata, hogy minden hívőnek, aki házasságban él, legyen áldott a házassága, legyenek gyümölcsök a házasságában. Mert az emberek így láthatják a mi Istenünket. Az emberek így láthatják az Isten áldásait a mi életünkbe. Aztán, tudod, másik példa. Azt gondolom, hogy az, ha valaki kiegyensúlyozott lelkileg, kiegyensúlyozott érzelmileg, ezek gyümölcsök. Az, hogy valaki a munkájában becsületes, tudod, ezek gyümölcsök. Az, hogy valaki nem káromkodik, ezek gyümölcsök. Tudod, Isten azt akarja, hogy gyümölcsözön a mi életünk. Isten azt akarja, hogy lássák az emberek, hogy mi áldottak vagyunk. És ahogy megragadod Istennek az ígéreteit, az ő kegyelmét, ezekben megerősödsz, így egyre inkább teremni fogod ezeket a gyümölcsöket. Oké, de mi a kulcs, amit akartam mondani? Hogy a kulcs az, hogy gyere Jézus Krisztushoz, a Jézussal való közösség. Mert ha valaki nem jön Jézushoz, az nem fogja tapasztalni az ő áldásait. Ezt értjük? És nem azért, mert Isten valamilyen módon megharagudott rád, hogy nem bibliázol eleget, vagy nem imádkozol eleget, hanem egész egyszerűen elmentél a forrástól, ahonnan jönnek az áldások. Ahonnan árad ez a patak, árad ez a folyam, mert ő az élő kőszikla. Oké, úgyhogy amikor Istennel időt töltesz, Jézus Krisztushoz jössz, az élő kősziklához, az igazi szőlőtőhöz, így fogod tapasztalni azt, hogy a gyümölcsök elkezdenek egyre inkább teremni az életedben. Úgyhogy igazából, és nem mondom, hogy ez legyen a motivációnk, mert nem ez a motivációnk, de megértjük azt, hogy szükségünk van Jézusra. Mert azt mondja, hogy nélkülem semmit sem tudtok tenni. Jó, az életünk meddő, gyümölcstelen, és igazából a testnek a gyümölcseit termi, hogyha nem vagyunk Jézussal rendszeres közösségben, és nem halljuk a kegyelemnek a szavait. Oké, mert amikor Jézushoz jövünk, ő a kegyelemnek a szavait fogja kommunikálni felénk, és a kegyelem meg fogja teremni a gyümölcsöt a mi életünkbe. És erről beszéltem vasárnap, hogy ezt mondja 1 Péter 2-ben, és nagyon tetszett most, ahogy Isten ezt megmutatta, és egyébként ez egy teljesen új kijelentés nekem, és ezt nem hallottam még senkitől prédikálni erről, de Isten ezt megmutatta nekem, hogy ez a hamisítatlan lelki tej, ami azt mondja, hogy ezt kívánjátok, hogy ezen növekedjetek az üdvösségre. És ez a hamisítatlan lelki tej, az amikor jössz Jézushoz, és hallgatod az ő kegyelmének szavait, ahogy beszél hozzád, és beszél rólad, hogy mennyire szeret téged, mennyire igaz vagy, mennyire tökéletes vagy, mennyire meg vannak bocsájtva a te bűneid, mennyire túláradóan áldott vagy, és mennyire hatalmas a te Istened. És mire lettél elhívva? Mondja az ő kegyelmének szavait, és ezzel téged betölt erővel, betölt képességgel, betölt békességgel, szabadsággal, és gyümölcsözni fogsz. Oké? Úgyhogy Isten erre hív minket, hogy töltsük, gyere hozzám, tölts időt velem, mert igazából mondhatnánk azt, hogy a kegyelem, most amikről itt beszélünk szerdánként, könnyen azt gondolhatod, hogy oké, ez akkor a teológiának az egyik része, vagy szegmense. De igazából a kegyelem az az élet. Oké, a kegyelem most az, amin keresztül élünk, a kegyelem az, amin keresztül bármit teszünk, a kegyelem az erőforrás, az ellátás, és igazából a kegyelem, mondhatnánk azt is, hogy maga Jézus Krisztus. Jó, ez egy személy, a kegyelem maga Jézus Krisztus. És azt mondja Zsidók 12.15-ben, hogy ne ügyeljetek arra, hogy senki el ne hajoljon az Istenek a kegyelmétől. És igazából ezt úgy is lehetne fogalmazni, hogy Jézussal való közösségtől. Amikor Jézussal közösségben vagy, akkor a kegyelemben vagy, és elfogadsz Istentől gondoskodást, Istentől bőséges ellátást. Úgyhogy ez így segített abban, hogy mit jelent Isten áldásait, kegyelmét megragadni, alkalmazni, és élvezni ezt az életünkbe. Jó, mert Isten ezt szeretné. És csak befejezésül ezt az igeverset akartam mondani nektek. A 2 Korintus 6.1 azt mondja, éljetek úgy, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. És miről beszél ez? Ez nem kárhoztatás, hanem az arról beszél, hogy te mindennel meglettél áldva, minden helyzetben van megoldás számodra, van bőséges ellátás, és ne élj egy szegény emberként. Ne élj egy olyan emberként, aki apátlan, anyátlan, akinek nincs öröksége, akinek szűkölködnie kell, akinek nyomorognia kell, akinek depressziósnak kell lennie. Értitek ezt? Éljetek úgy, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. Ezzel azt mondja Isten, hogy én fizettem érte, hogy neked ezek az áldások ott legyenek az életedben. Most élj ezekkel az áldásokkal, használd ezeket. Istenek, ez kedves, amikor te használod, és megragadod ezeket a gondoskodásokat, az Istenek ezt a fajta ellátását, az ő kegyelmét. Mert azért ad, hogy használjuk ezeket. Ja, úgyhogy jó volt ezt így hallani? Bátorító volt ez? Oké, úgyhogy a bátorításom az az felétek, hogy keressétek így az Istenek az ígéreteit, gyökerezzetek meg az Istenek az ígéreteiben, legyenek ott a ti elmétekben, tanuljátok meg birtokba venni ezeket, tanuljátok meg áment mondani ezekre, hitáltan megragadni ezeket, és igazából még akartam adni egy kulcsot ehhez, ahogy élvezhetjük az Istenek a kegyelmét, az ő ellátását, gondoskodását, az a Zsidók 4-ben van. Jó, Zsidók 4-et elolvashatod, a 10-es vers azt mondja, hogy aki bement az Istenek a nyugalmába, az maga is megnyugodott minden munkájától. Úgyhogy igazából Isten azt szeretné, hogy te nyugalomban éld az életedet, hogy te hit nyugalomban élj. Te ne küszködjél, ne erőlködjél, ne próbáld meg saját erődből megoldani a problémákat, vagy az élethelyzeteket, amikben vagy, hanem egyszerűen fogadd el Istennek a gondoskodását. Oké, és ez segíteni fog, hogy a kegyelmet úgy tudod élvezni, tapasztalni, megragadni, hogyha nyugalomban vagy. Mert ha erőlködsz, akkor nem tud áradni Istennek az ellátása, Istennek a kegyelme. Hanem amikor nyugalomban vagy, fölteszed a kezedet, hogy Uram, benned bízok, Uram, te tőled várom a segítséget, Jézus, te hozzád jövök, te vagy az áldás forrása, te vagy a megoldás forrása ebben a helyzetben, hozzád jövök, és nyugalomban vagyok, és bízok benned, és fogod tapasztalni, hogy Isten jön és betölti a szükségedet. Jön, és az ő kegyelmével túláladó módon eláraszt téged. Jó, úgyhogy Zsidók 4, Isten nyugalmába bemenni, és élvezni azt, ahogy ő gondoskodik rólunk. Úgyhogy amen. Amen. Imádkozzunk egyet, jó? Köszönjük, Urunk, neked azt, hogy te gondoskodtál mindenféle dologról, amire szükségünk lehet egész életünk során, bármilyen területen, bármilyen helyzetben vagyunk. Úr Jézus, köszönjük azt neked, hogy te mindent kifizettél, hogy te a szenvedéseddel, a kereszthalállal mindent elviseltél, elhordoztál, hogy nekünk ne kelljen nyomorognunk, ne kelljen egy szűkölködő, egy depressziós, nyomorúságos, vesztes életet éljünk, hanem a te kegyelmed által élhetünk most az Atya Istennek az ellátásába, a gondoskodásába, az áldásokban. Köszönjük, Jézus, hogy te benned lett az Atyának minden ígérete, igenné. És mi szeretnénk áment mondani erre az életünkbe, szeretnénk megragadni ezeket az ígéreteket. Szeretnénk, Urunk, csak élvezni azokat, amiket te adtál nekünk. És Urunk, add, hogy minél többet birtokba tudjunk venni, és add, hogy bőségesen tudjuk teremni a te kegyelmednek a gyümölcseit a mi életünkbe, hogy megmaradjunk a szőlőtőn. Úr Jézus, csak veled akarunk közösségben lenni, hozzád akarunk jönni. Te vagy az élet forrása, te rád van szükségünk. És csak annyira hálásak vagyunk neked, és minden neked köszönhetünk. És köszönjük a te bátorításodat, köszönjük, hogy nem kell erőlködnünk, nem kell küszködnünk. Köszönjük, hogy egy aggódásmentes életet élhetünk veled. Úgyhogy add, Uram, hogy ezeket forgassuk még így az elménkbe, te emlékeztess minket a Szent Szellem által ezekre, és add, hogy ezek gyakorlattá és hasznosított igazságokká váljanak a mi életünkbe. Úgyhogy így áldj meg minket, Urunk, ahogy most elmegyünk. A te nevedben, Jézus, amen.